Mit lépnél? A megoldások nyomában.
Ebben az epizódban Bojki Krisztinával, párkapcsolati tanácsadóval beszélgetek. Mit lépnél, hogy a legtöbbet hozd ki a családi életedből a karantén idején? Szia, üdvözöllek!
Szia, én is üdvözöllek téged is, és mindenkit, aki hallgat minket.
No, mi is tartjuk ezt a több kilométeres távolságot, hogy nehogy valami baj történjen, viszont ami nagyon fontos, és amit már itt az elején szeretnék elmesélni minden hallgatónknak, hogy semmiképpen nem okoskodni akarunk, nem megmondani a frankót, inkább csak beszélgetni erről az időszakról, mert én direkt nem használtam sem a címben, sem más fronton azt, hogy összezárva a családdal, mert valahogy azt akarom megtalálni, hogy hogyan lehet ezt az időszakot nem túlélni, hanem megélni. Úgyhogy rögtön ezzel kezdeném itt az elején, hogy te mennyire sokaltál be ezekkel a koronavírusos, meg kijárási korlátozásos, meg párkapcsolati tanácsos dolgokkal, mint szakmabeli?
Most arra gondolsz, hogy mit jelentek meg a különböző hírcsatornákon,
meg pontosan, mindenki
ilyesmi.
Mondta a frankót.
Hát nekem az első gondolatom az volt, ahogy a másnap már, vagy mit tudom én, a harmadik nap megjelent rengeteg tanács és elemzés arról, hogy mibe vagyunk, és hogy milyen tanácsunk van, és ez az egész mire való, és különböző stílusból és felfogásból mindenki elemezte a helyzetet, hogy ez talán túl korai. Aha. Tehát én azt gondolom, hogy én még most se tudom, hogy mibe vagyunk igazából. Azt végképp nem tudom, hogy mik a tanulságok a magam részéről, de még elméletileg sem, mert egymásnak ellentmondó és nem igazolható, vagy nem hitelesíthető információk tömege özönlött el bennünket. Úgyhogy én a klienseimmel is, és önmagamban is valahogy úgy fogalmaztam de egyébként ez belőlük is ez jött nagyjából, hogy ez olyan, mint egy krízis, amiben elindulunk. És az első feladat az, hogy összeszedjük az erőforrásainkat, amik eddig megvannak, és ezekkel az erőforrásokkal próbáljunk menni addig, amíg nem látszik valami fény az alagút végén, hogy merre kell indulni, vagy hogyan kell alakulni.
Ez nagyon izgalmas, amit mondasz. Pont most néztük meg a feleségemmel a Függetlenség napja című filmet, teljesen más téma, a földön kívüliek támadnak, és ugyanez van, hogy nem tudják, hogy hogyan kell erre reagálni, és együtt átélik, megélik a helyzetet. Tehát, hogyha most lefordítom nagyon plasztikusan a dolgot, arról van szó, hogy még ilyet nem éltünk meg, nem tudjuk, mi lesz a vége, ergo még kell egy kis tapasztalat, meg idő, hogy ezt megfelelően lehessen kutatni, meg kijelentéseket tenni.
Mindenképpen, bár ugye, amikor valami váratlannal szembesülünk, akkor azért általában első az, hogy összekapjuk magunkat, tehát a stressz is erre sarkal bennünket, de a második az, hogy keresünk különböző értelmezési kockákat, amikbe bele tudjuk tenni a helyzetet. Tehát azért járványok már voltak a történelemben, krízishelyzetben mi is voltunk, tehát legalább ehhez a kettő témakörhöz hozzá lehet nyúlni, mert ugye az lenne a cél, ami segítene nekünk nagyon, hogy valami egészséges, reális, a valóságnak megfelelő, úgy értem, hogy reális, perspektívát találni a helyzet hát megértéséhez elsősorban most, még nem is csak kezeléséhez. De azért alapvetően valóban így van, hogy amikor egy ilyen sötét erdőbe kerül az ember, úgymond, akkor én azt szoktam tanácsolni, hogy egy ilyen kétirányú munkát kezdjünk el. Az egyik az, hogy önmagunkat hogyan kontrolláljuk, és hogyan navigáljuk. Tehát vállaljunk felelősséget a testünkért, a lelkünkért, az érzelem feldolgozásáért, a gondolatunkért. Tehát mindennel foglalkozni kell magyarán, kicsit koncentráltabban, mint úgymond békeidőben. A másik irányú pedig, hogy nyúljunk vissza ahhoz, ami nekünk nagyon fontos, mert ott vannak az elveink, ott vannak a hosszú távú céljaink, amik valószínű nem változtak a krízis előtti időszakhoz képest. Tehát, hogy bármiben is vagyunk, hogyha van egy kitűzött cél, ami felé menni kell, akkor egyszerűen könnyebb utat választani. Úgyhogy ez a két irány az, amit előkerült nálunk, igen.
Előjáróban szerintem ennyit, és azt hiszem, hogy nagyon jó kiinduló pontot adtál ezzel a stressz helyzettel, úgyhogy belevágunk, az biztos, drága hallgató, hogy egy őszinte beszélgetésre számíthatsz. Mit lépnél, hogy a legtöbbet hozd ki a családi életedből a karantén idején?
Mit lépnél? És most következzen a podcast, ami minden oldalról körbejárja a témát. A kérdés csak az, hogy te mit lépnél? Mit lépnél? Haladjunk együtt lépésről lépésre, gondolkodj velünk, és találj rá a saját válaszodra. Mit lépnél? A megoldások nyomában. Aki az első lépést teszi, Rédül Ádám.
Mit lépnél, hogy a legtöbbet hoz ki a családi életedből a karantén idején? Ez a téma a mai műsorban. Bojki Krisztina, a párkapcsolati tanácsadó itt van velem a vonalban, a célunk pedig nem abszolút válaszok nyújtása, hanem inkább az, hogy szakmailag beszélgessünk a témáról, ami valószínűleg téged is foglalkoztat, mert hogy hallgatsz minket, és hogy miközben te ezt hallgatod, kialakíthasd a saját véleményedet és a saját válaszaidat az elején feltett kérdésemre. Szóval ezt a stressz helyzetet ezt bedobtad, ez nekem nagyon tetszik, mint egy kiinduló pont, mert hogy, mintha mi már korábban beszélgettünk volna arról, de szerintem ez egy alapvetés is, hogy amikor ilyen stressz helyzet van, és hirtelen rászakad az emberre a világ, az kihozhatja azt a fajta reakciót az emberből, hogy sokkal jobban összeszedi magát, és sokkal jobban helytáll, és olyan receptorai, meg olyan funkciói beindulnak, amik egyébként nem szoktak.
Hát ez így van, ez is a célja az összes stressz válasznak, tulajdonképpen, tehát a fizikai és a mentális válaszaink is egy koncentráltságot jelentenek, tehát erő és figyelem koncentrációt. A kérdés csak az, hogy ezzel mit kezdünk. Ugye az elsődleges stressz reakció, mondjuk például az, amikor megijedünk, az egy teljesen zsigeri dolog, azzal annyira nincs mit kezdeni, úgy ijedünk meg, ahogy szoktunk, ahogy gyerekkorban is megijedtünk, ez megvan is kész, meg ahogy a testünk és a hormonjaink és a többi engedélyezik. De a következő, a helyzet értelmezése utáni szakasz, az már arról szól, hogy mit kezdünk ezzel a felgyőlemlet energiával. Azt ugye mindenki tudja egyébként, hogy mondjuk ilyen baleset után, vagy hirtelen nagyon erős megijedés után ilyen nagyon erős kimerülési érzés van. Ez azt jelenti, hogy ez a hatalmas energia ugye akkor tűnik el. Csak kérdés, hogy mit csinálunk vele. A stressz önmagában egyáltalán nem káros, ez nem igaz. A stressz az akkor káros, hogyha a következő elemek vannak meg benne. Az egyik, ha tehetetlennek érezzük magunkat. Tehát ez egy ősfélelem, ugye, hogy egy megszületünk, és egy beszorított helyzetbe érkezünk, a testünk, a környezetünk, a körülményeink, stb. Az erőnk. Tehát ugye ez visszagyúlik ez az ősfélelemhez, a tehetetlenség az rettenetesen félelmetes. Akkor rossz a stressz, ha elszigetel minket a többiektől, és akkor rossz, hogyha úgy érezzük, hogy nincs értelme. Tehát nincs egy sztori, amit be tudjuk helyezni. Mindegy, hogy első körben mindegy, hogy milyen sztori, de annak legyen valami tapasztalati, vagy mások által mesélt, vagy logikusan kikövetkeztetett, vagy bármi, de valami végkifejlete, valami remény, hogy ez a helyzet, ez alakulni fog. És akkor, hogyha ezek megvannak, akkor ezeket, illetve ha ezek hiányoznak, az nagyon nehéz, akkor tulajdonképpen el tud minket önteni egy ilyen teljes kiszolgáltatott reakció, aminek igazából a logikus következménye az, hogy feladjuk, vagy elfutunk, és elkezdjük elkerülni, és aztán az elkerülési mechanizmusok miatt leszünk még nagyobb bajban. De hogyha meg tudjuk tartani a kontrollt legalább agyban, hogy mi ezt fogjuk tudni uralni, illetve kezelni, nem feltétlenül uralni, akkor ezek nem törnek ránk tulajdonképpen. De tulajdonképpen a stressz kezelésnek az első eleme az, hogy megérezzük azt, hogy valami történt, hirtelen az erő összpontosul, és azt mondom, hogy ezt az erőt én valami változásra fogom fordítani. Ezt leginkább egyébként kihívás reakciónak szokták hívni, vagy növekedésnek, tehát hogy voltam valamilyen Bojki Krisztina 2 hónappal ezelőtt, és a felgyülemlő energia hatására leszek valamilyen Bojki Krisztina, mondjuk 1,5 év múlva.
És ebben nagy szerepet játszik az, hogy használjunk skatujákat? Ez egy nagyon izgalmas terület, mert alapvetően mindig elmondom, hogy nem szabad skatujába rakni a dolgokat, nem szabad kalitkákban értelmezni a dolgokat, ugyanakkor mégis ezt csinálom, és ezt csináljuk, mintha ez valahogy biztonságot adna meg, olyan érzést, hogy tudom fogni a kormányt az adott témában.
Hát pontosan erről van szó. A skatujákat egyébként én 2 területen, vagy 2 síkon szoktam ajánlani. Az egyik a gondolkozási fegyelem kapcsán. Tehát képzeljünk el egy átlagos napot, az ember elindul, és millió-millió felmérések szerint legalább 5000 gondolat megjelenik. Nem 5000 féle, de rengeteg. Amiknek egy picit mindig odébb lökjük őket, vagy idébb-odébb taszítjuk, de nem gondoljuk át. Koncentráltan, úgy értem. Tehát gondoljuk el az agyunkat, ami tulajdonképpen egy egy ilyen tervező, előrelátó kép, és azt várja, hogy információt vagy döntést kapjon, irányítást kapjon a felmerült helyzetekre, vagy problémákra, gondolatokra. És mi mindig csak picikét lökünk, tehát ez azt jelenti, hogy mindennek elől kell lenni a to-do listán gyakorlatilag, és mindent egy kicsit átgondolatlanul, csak egy picit odébb teszünk. Ennek a következménye az a rettenetes összegabajodás, ami így évek során fel tud merülni az elménkben gyakorlatilag, vagy létre tud jönni. Tehát, na, röviden azt szoktam tanácsolni, hogy legyenek dobozok, mindegyik dobozon legyen egy cím, vagy egy felirat. És a jellemző gondolati témáinkat tegyük bele a dobozokba. Például már megint milyen rosszul érzem magam a szomszéddal való kapcsolatban. Ez egy topik, ezt nyugodtan betehetem egy dobozba, mert amíg főzök, nem fogom tudni megoldani. Majd előveszem akkor, és egyébként ez az agyat megnyugtatja, tehát majd előveszem akkor, amikor lesz rá időm, és az összes szempontot elővéve, az egész múltbeli történést elővéve, mérlegelve, megfelelő energiával rendelkezve a téma feldolgozására egy valóságos döntést tudok hozni, hogy közeledek, vagy távolodok, vagy bármi. Tehát, hogy ez nagyon nagy segítség a gondolkodásban, egyrészt az időzítésben valóban, másrészt a gondolkodási fegyelemben.
A cél az minden esetben a döntéshozás?
A cél az minden esetben az, hogy annak a, hát most így mondom, hogy gép, de ennél sokkal összetettebb, de mégiscsak egyszer az agyunk, és a mentális tevékenységeink is, hogy is mondjam, létrejönnek. Ennek én adjak irányt. Tehát az én döntésem, az én befektetett energiám, mint egy cégvezető, hozza létre azt, hogy a cégben mi fog történni. Hiába van ott a cégben millió ember, aki mondja a magáét, és mindenki a saját szempontjából vinni az ügyeket, a cégvezető átgondolja, összeszedi az információkat, stb., és azt mondja, hogy arra. Tulajdonképpen ez lenne, és minden vallásban és filozófiában ez lenne a cél, hogy uralni tudjuk a mentális tevékenységeinket, mert ha ez megvan, akkor a tetteinket is tudjuk uralni, az érzelmeinket is tudjuk uralni.
Aztán, hadd maradjak az előző képnél, a kormányos képnél, tehát ott ülök elől a vezető ülésben, és azért emberként minél több mindent szeretnék kontrollálni, irányítani. Ugyanakkor itt felmerül az a kérdés, ami engem folyamatosan foglalkoztat, és szerintem a gondolkodó emberek nagy részét, hogy vannak azok a helyzetek, amiket nem tudsz irányítani. Tehát azt, hogy most koronavírus meg karantén, azt nem tudod befolyásolni. De azt, hogy hogyan kezeled ezt a helyzetet, azt már igen. Hol van ebben a képletben az, hogy eldöntsem, mit kell elengedni, és mi az, aminél meg ragaszkodnom kell ahhoz, hogy fogjam a kormányt, mert biztonságot ad?
Hát, ugye itt jön elő az a nagyon fontos eleme az emberi működésnek, az emberségnek, hogy az értékeinket és az elveinket szem előtt kell tartanunk. Tehát, hogyha elfogadjuk azt, hogy nem céltalanul és káosz módjára éljük az életünket, tehát most a célra nem azt gondolom, hogy balerina akarok lenni, és hogyha ez nincs, akkor ez már baj. A célra úgy gondolom, hogy valami értelmes rendező elv, vagy legalább kettő, vagy három, de bizonyos nagyon fontos dolgok vannak benne. Ez bármi lehet. Ez az értékrendünk, úgymond az elveink. De ide tartoznak azok az elvek is, amik a világ működéséből szűrődnek vele, vagy legalábbis úgy érezzük, hogy így működik a világ. Tehát, hogy ne üss, mert akkor lehet, hogy visszaütnek. Tehát ez is egy, úgymond egy elv, amiből az következik, hogy igyekszem nem támadni a másikat, mondjuk. Na most ezek az elvek, ezek nagyon fontosak, mert felfestik az utat, hogy merre szeretnék menni. Másrészt ezek az elvek ugyanúgy megkérdőjelezhetők. Tehát, hogy ez egy ilyen rugalmas hozzáállásra érdemes közelíteni feléjük. Tehát, hogy van egy elvem, hogy az én célom mondjuk a buddhista meditáció kapcsán eljutni ide és oda. Ez teljesen oké, hogyha ezt nem érdemes fanatikusan csinálni, hanem mindig és mindig megnézni. Tehát, hogyha jön valami, ami zavart okoz a rendszerben, akkor megnézni, hogy lehet, hogy nem is a buddhizmus útján kéne járnom, hanem a mit tudom én mind, egy másikon. Tehát, hogy rugalmasan hozzáállni az elveinkhez, de legyenek. Tehát amíg nem bizonyosodik be, hogy én rosszul gondolom, vagy nagyon a rosszul úgy értem, hogy a valóságnak ellent mondva, addig érdemes azon az elv nyomon maradni.
Mondjuk ez az önismeretnek már egy olyan szintje, amivel tényleg keményen kell foglalkozni, mert én azt látom magam körül, meg néha magamban is, bár ezt egyébként szerintem tök nehéz meglátni, hogy hajlamosak vagyunk belefeledkezni így a saját gondolatainkba, és igazából amikor valamiben már nagyon sok energiát fektettünk, még hogyha kezd is úgy tűnni, hogy nem igaz az az irány, azért úgy kapaszkodunk bele, mert már túl sok van benne.
Pontosan, hát ez így van, az igazi gondolkodás és igazi fejlődés alázat nélkül nincs. Az alázat azt jelenti, hogy tudom magamról, hogy csak egy ember vagyok, és nem tudom, és nem is akarom meghaladni az emberségem korlátait. Az alázat azt jelenti a gondolkodásban is, hogy hű maradok az igazsághoz. Tehát ha én azt gondolom, hogy ugrálva lehet csak autót vezetni, ehhez jogom van, elolvashatok 40 tanulmányt, ami alátámasztja, így tanítottak otthon a szüleim, nekem ez megy, stb. Stb. De ha azt látom, hogy más ember ülve csinálja, akkor ez egy megvizsgálandó tétel. Az alázat az, hogy lehet, hogy az én valóságomon kívül is, sőt, szinte biztos, az én véleményem szerint, az én valóságomon kívül is van másfajta megközelítési módja a valóságnak, és az abszurdum, van egy valóság is, ami a saját törvényszerűségei szerint megy, és működik. És az mindegy, hogy én mit gondolok, a következmények, azok a valóság alapján, olyan elvek alapján fognak visszajönni.
Én ezzel kapcsolatban mindig azt szoktam előhozni magamban, hogy lehet az, meg jogom van arra, hogy én azt mondom, hogy hú, hát én nem hiszek a gravitációban, de kilépek a 10. emeleten az erkélyről, nyilván le fogok esni.
Pontosan így van, és most igazából a legnagyobb teher, ahogy látom, vagy érzékelem a klienseinken, a napi, tehát hogy tartsuk fent az életet, a türelmet, a nyugalmat, a szeretetet, stb. Ezen kívül az, hogy most sokkal ebben a helyzetben sokkal nagyobb felelősség terheli az egyént abban, hogy milyen elvek alapján áll fel. Tehát, hogyha azt mondom, hogy a világ rettenetesen veszélyes, és ki se szabad mennem, és rettenetesen félek a haláltól, nem hallhatok meg, és rala, ebből következmények, tettek fognak születni, amik valamilyen végkifejletbe fognak torkolni. De most ezek a végkifejlett területek sokkal hús életbevágóbbak, mint mondjuk az, hogyha el kell dönteni, hogy melyik kávézóba üljek le délután kávézni. Tehát, hogy most igazából, amikor krízis van, vagy ilyen válság, akkor feltárul a létnek a valósága, és ott mindig a felelősség az, ami nagyon nagy teher. Méghozzá annak a felelőssége, hogy egyénileg nekem el kell döntenem, hogy hova lépek, és mekkorát, és mennyit.
Na ez nagyon passzol, amit lépnél hez, és amúgy pont innen indultunk ki, és erre kell most szerintem a leginkább odafigyelni, hogy 10 millió irányból, 10 millió csatornán, 10 millió információ jön, és meg kell szűrni, és el kell dönteni azt, hogy mi az, amire tényleg fontos odafigyelni, meg mi az, ami butaság. És ez nem könnyű szerintem.
Hát ez nagyon nem könnyű, most ugye az a jó, hogyha az agyunk egy integrált állapotban marad, tehát sem káosz és sem merevség partján nem köt ki gyakorlatilag, de most ez például nagyon nehéz, tehát tényleg én is sokszor úgy állok fel, hogy megpróbálom kideríteni, de csak egy ilyen egyszerű dolgot, hogy milyen maszkot viseljek. És a rengeteg információ, amihez hozzájutok, de egyikhez sem úgy, hogy mondjam, tehát nem a legelső forráshoz jutok hozzá, inkább a káosz felé sodor. Bánom is, én nem veszek föl semmit, de nyilván ezt nem szabad engedni, ez nem jó, tehát ez nem egy integrált állapot, akkor mi marad, hogy fogom a kis elveimet, fogom a kis történetemet, fogom azt a néhány információt, ami amúgy hitelesnek tűnik, és ebből egy szubjektív döntést hozok.
Hozzuk le ezt a gyakorlati szintre, mert hogy most rengeteg család össze van zárva, hogyha így fogalmazok, de lehet azt is mondani, hogy rengeteg család kapott arra lehetőséget, hogy több időt töltsön egymással, és ez pedig egy nagyon jó oldal. Talán induljunk ki onnan, hogy ti ezt hogy élitek meg nektek az elmúlt időszak ugye a családodban, ugye több gyermeked is van, az elmúlt időszakban az javult, fejlődött, vagy ez inkább egy nehéz időszak volt, amit úgymond túl kellett élni?
Azt gondolom, hogy leginkább a növekedés szó a legjobb, ami kifejezi. Tehát megváltoztak a kapcsolódási módok, legalábbis egy része. Ugye nekünk egy gyermekünk most velünk van itthon, kettő meg nem. Tehát aki nem velünk van, az nehezebbé vált a kommunikáció, vagy másfajta lett, inkább így mondom. Aki itt van, azzal hirtelen össze lettünk zárva, pedig már 3 éve elköltözött itthonról. Tehát, hogy másfajta kapcsolódások lettek, és én igazából azt néztem, hogy hogyan lehet ebből mindig a... Tehát, hogy tényleg hogyan lehet a jó oldalait megtalálni ennek, miközben igyekeztem a negatív oldalait, vagy a nehézségét kezelni, mert hát azt is kell látni, és a jó oldalát is. Tehát alapvetően, hogy mondjam, nem lett rosszabb a kapcsolat, sőt, jobb lett, de ezen dolgozni kellett.
Ez nagyon érdekes, folyamatosan monitorozom ezzel kapcsolatban a posztokat, a megnyilvánulásokat, és rengeteg család úgy kezeli a helyzetet, hogy na most akkor kapott még egy lehetőséget arra, hogy figyelmet fordítson arra a területre, ami tényleg fontos, és így a munka meg a rohanás mellett elfelejtődött. Sokan viszont azt mondják, hogy hú, ezt nagyon nehéz megélni, én is csak a saját tapasztalatomból tudok kiindulni. Én egyébként azt érzem, hogy ugyan hónapok óta nem voltam otthon a szüleimnél, legfeljebb ilyen fordított Rómeó és Júlia jelleggel az erkély alól beszéltem hozzájuk. Ugyanakkor sokkal több időt töltök velük, mert napi szinten alap az, hogy 3/4 órára, de ez biztos, hogy legalább 2 naponta felhívom őket. És ennyit korábban nem beszélgettünk, még akkor sem, hogyha összejárhattunk.
Hát a család, az intim kapcsolatok azok a legnehezebbek olyan szempontból, hogy a létezésünk alapjaihoz tartoznak. Az örömeikkel is, és a terheikkel is. Tehát ez mindig együtt van, és igazából, amikor az ember a családjával összezárva tölt sok időt, akár a nyaralásoknál is ugye azt szokták mondani, hogy a 3. hét az már nehéz. Hát ugye most 2 hónap volt, így úgy amúgy, tehát nem könnyű, de ezek az alapkapcsolatok, amik fenntartanak minket, másrészt minden ezekben, ami nehézség, ami baj, amit összeszedtünk életük során, sérülések, stb., azok itt jelennek meg, itt is tudnak gyógyulni. Tehát, hogy erre nagyon érdemes energiát fektetni, mert így gyógyulnak meg ezek a dolgok bennünk is, és a másikban is, de nem könnyű. Most valóban koncentráltabban lehetett figyelni rá, igen.
Azért nehezebb a 3. héttől, mert kvázi addig tudjuk tartani magunkat, vagy addig tudunk koncentrálni arra, hogy mondjuk ezek a dolgok, ezek egy függöny mögött maradjanak, és aztán úgy kibuknak, és vagy meg akarjuk oldani, vagy nem?
Igen, akkor jelennek meg a térben, legalábbis általában, van akinél már az első órában, a térben a valós viszonylatok, tehát a valós történések, tehát ami kettőnk, vagy hármunk, vagy akárhányunk között történt, és hogy milyen az a kapcsolat, mennyire feszültségterhes, mennyire szabad például, tehát hogy mennyire lehetsz önmagad a másikkal való együttlétben, ezek 2 hét után erőteljesen megjelennek, és terhessé tudnak válni. És akkor kezdődik az, amivel semmi probléma nincs egyébként, mert csak annyi a feladat, hogy akkor vagy kezdjünk ezzel valamit, ha el akarjuk kerülni, akkor megint ugyanúgy marad. Tehát azért jó a 2 hét, mert akkor ugyanúgy el tudjuk kerülni, és megyünk tovább. Már úgy értem, hogy idézőjelben.
Ez engem nagyon érdekel már, hogy így a hallgatóink oldaláról, hogyha valaki kommentelne a Facebookon, ezt nagyon megköszönném, hogy ezt így hogyan éltétek meg ti, hogy előjött-e ez a határ, hamarabb jött elő, hol jött elő, és inkább a pozitív, vagy inkább a negatív oldalon éltétek meg ezt az időszakot. Szóval ilyen kommenteket szívesen fogadok. Te konkrétan elcsíptél magadnál ilyen dolgot? Már hogy ugye a hétköznapi életedben, most nyilván abból indulok ki, hogy otthon lakik egy lányod, aki 3 éve nem, előjött olyan, ahol mondjuk meg kellett magadat fognod, és tegyük azt nem reflexből gyerekként kezelni, ami egy anyánál szerintem természetes?
Hát ez, én nagyon tudatosan álltam ehhez. És úgy értem, hogy nagyon figyeltem erre. Ugye ezzel foglalkozom, és az, hogy a családon belül milyen szabadság jelenik meg, az a családi egészségnek a legnagyobb fokmérője, és a legnagyobb feladat az, hogy mindenki lehessen önmaga. Tehát nyugodtan azonban a közös térbe tudja behozni azt, ami ő. Ez azt jelenti, hogy meg tudjon nyilvánulni, de nem azt jelenti, hogy letarolja mindenkit, uh-huh. de meg tudjon nyilvánulni, mert akkor kreatív, élénk, pesgő, és jó abban a családban lenni, ahol szabadul lehetsz tulajdonképpen bármi, és hogyha valamit elvétettél, akkor bocsánatot kérsz, aztán kész, megyünk ugyanúgy tovább. Ez nálunk eléggé jellemző egyébként.
Nyilván ott nehezedik valahogy meg a képlet, ahol akár az egyik fél, akár mind a kettő nem gondol bele ilyen dolgokba, hanem csak éli a saját világát.
Hát ugye az intimitást, a szoros kapcsolatok működtetését a származási családunkban tanuljuk. Tehát függ attól, hogy ott milyen volt a helyzet, és hogyha tudattalanul, vagy hogy mondjam, tehát nem tudatosan foglalkozunk ezzel, akkor leginkább azt hozzuk át a következő alapított családunkba is, és olyan lesz, amilyen. Hogyha ezzel foglalkozunk tudatosan, és odafigyelünk, akkor ez nagy segítség. De igazából, tehát amit szoktam ajánlani egyébként, hogy érdemes elővenni a régi jó erényeket, és elkezdeni figyelni rájuk. Tehát például az igazságosságot, hogy mindenkinek joga van, és mindenkinek, tehát hogy méltányosan kezeljük a helyzeteket. Tehát attól, hogy én anya vagyok, ő meg a lányom, de már 24 éves, attól még mondjuk neki ugyanolyan igazsága lehet a konyhában, most egy hülyeséget mondtam, mert ez ilyen apró cseprő dolog.
Igen, de azért ebből sok vita adódott szerintem az elmúlt hetekben.
Biztos vagyok benne, ugye itt van egy ilyen rendszer szintű probléma is, hogy én így szoktam, és most bekerült a rendszerbe valaki, aki máshogy szokta, vagy a férj és feleség fél órát szokott otthon együtt tölteni intenzíven, ilyen házi munkával, vagy ilyesmivel, az most kinőtt 12 órára, és ki hogy szokta, vagy éppen a feleség, vagy a férj felfedezi, hogy van mosógép, és hogy az hogy működik, és ő máshogy csinálná, mint a feleség, vagy a férj, vagy a feleség csinálná máshogy, mint a férj. Tehát, hogy ezek, igen, ezek rendszer dolgok, ezeket érdemes rendszer szinten kezelni, és abszolút humorral, tehát ezeket nem szabad túl komolyan venni. Ezek rendszerek, egyikük késem az igazság, lehet, hogy az egyik közelebb van az igazsághoz, mondjuk a gép működési módjához, de ha nem, és akkor mi van? Tehát, hogy ezeket érdemes humorosan kezelni és röhögni magunkon, és akkor így létre tud jönni egy új fajta rendszer például.
És itt jön be a képletbe az, amit én tőled tanultam, és nekem nagyon tetszik, hogy a kompromisszum az nagyon sokszor nem azt jelenti, hogy megtalálni a két állás foglalás közötti középső pontot, hanem sokszor azt jelenti, hogy az egyiknek el kell engedni a sajátját a másik érdekében, és ez oda-vissza kell, hogy működjön, mert az első esetben soha senki nem boldog, hanem mindig mindenki enged, a másodikban meg egyszer ez boldog, egyszer az.
Igen, és egyik verzióban sem lesz önmaga senki.
Tényleg?
Tehát, hogyha szeretitek egymást, mondjuk egy kapcsolatban, és te úgymond feláldozod a teret a másiknak, hogy akkor legyen úgy, ahogy te szeretnéd, ez mégiscsak egy, tehát egy idő után ez össze tud gyűlni, és nem teljesen, tehát nem teljesen, hogy mondjam, te se tudod kifejezni magad magyarán. Aha. Be is tud állni ez a rendszer, hogy mindig az egyik. A másik oldalról, hogyha én érzem, hogy most én leuraltam a teret, és most itt minden úgy van, ahogy én akarom, ez egyszer-egyszer persze se egyetlen nem baj, de igazából ez is megterhelő mindenkire nézve, hogy itt valaki uralja a teret. Ennél sokkal jobb az, hogyha tehát az elevenség, a kreativitás, az öröm, a mérőjövő dolgok, az azt jelentik, hogy mindenki hozza reggel, hogy mit szeretne csinálni aznap, 3-4 teljesen vadul egymástól különböző ötlet, és megnézzük, hogy ebből mit lehet csinálni. És de nem egy ilyen, nem egy, hogy mondjam, tehát kvázi ez olyasmi, ahhoz tudnám hasonlítani, hogy mindenki így elengedi a magáét, de közben tudja, hogy mi a magáé. És lássuk meg, hogy amúgy sokszor a körülmények döntik el, hogy én ugyan túrázni szerettem volna, de esik az eső. Akkor tök jó, mert a másik meg sakkozni szeretett volna, és akkor abban bele lehet állni.
Értem, és itt megint előjönnek ezek a nagy elvek, amiket egyébként én szeretek, meg igyekszem például azt követni, hogy arra figyeljek, hogy mit tudok adni, mert hogyha mindenki adni akar, akkor mindenki kapni fog, de hogy azért az élet rengeteg mindent felülír, meg az önzőség, meg az ego is, és tök jó ez, amit most itt mondtál. Én szeretek ilyen gondolatkísérletekkel eljátszani, és azon filóztam, hogy mi lenne a számomra legnehezebben kibírható egy ilyen karantén időszakban, és arra jutottam, hogy szerintem ez a hallgatóink közül sokakat izgathat, hogy mi a helyzet a magánszférával, a magántérrel, mert rengetegen vannak, akik ilyen egyszobás panelekben laknak, és oké, hogy össze vagyunk zárva, de még csak terünk sincsen. Ezzel kapcsolatban van valami tanácsod vagy tipped?
Hát ezzel kapcsolatban az jutott eszembe első körben, hogyha ezt egy 20 éves szerelmesnek mondod, aki a párjával van összezárva egy egyszobás panelben, akkor a világ legnagyobb boldogsága számára mindez.
Szép.
Ugye igen. Miért? Azért, mert nagyon kellemes az a együtt összeolvadt tér, amiben ők vannak, és az a jó oldalait élvezik, stb. Tehát egyetlen nincs baj, ez egy darab szobával. Mm. És a figyelmük is arra irányul, hogy minél szorosabban legyenek egymással. Ezért, tehát ugye igazából nem ezzel önmagában nincs baj, vagy nem biztos, hogy baj van. Ami itt ugye bejátszik, az egyik az, hogy a magánszférát azt elsősorban én építem fel belülről. Ez egyfajta koncentráció, hogy én önmagammal hogyan tudok egyedül lenni. Aki ezt erősen birtokolja, gyakorolja amúgy is, az igazából bárhol tud egyedül lenni. Tehát bárhol be tud menni a gondolataiba, a motivációjáig, a belső nyugalmába, az érzései, a képzeletébe, a múltjába, stb. Mert egyszerűen ezek bejáratott utak számára. Ugye az introvertáltak ebben jobbak, ilyen szempontból, mert nagyon könnyen megy. Amit az ember gyakorol, az könnyebben megy.
Igen, és itt az introvertált barátaim nevében beszélek, nagyon sokaknál felmerült az, hogy de igazából mi változott? Hát ugyanúgy telnek a napok, mint a karantén előtt. Tehát, hogy tényleg nagy különbség van azok között, akik kifelé élik meg a dolgaikat. Na igen?
Hát van különbség, az más kérdés, hogy én is ebbe a csoportba tartozom, azért 2 hónap múlva már azt érzékelem, hogy az én belső egyensúlyomhoz és mentális egyensúlyomhoz ennél több ingerre lenne szükség. Tehát ugye én magamtól ezeket a külső ingereket nem generálom és keresem. Általában rám szokta önteni az élet, és akkor valahogy így megvagyok. Tehát, hogy van az introvertáltok is elég baja a karantén alatt. Minden esetre tehát, hogy igazából de az, hogy önmagunkkal összehangolódjunk, és be tudjunk menni a saját terünkbe, ami igazából ha egy körnek képzeljük el, az önmagunk az, amit így fejezek ki, akkor ez azt jelenti, hogy a széleitől egy kicsit bevonulok, vagy behúzódok, és mindegy, hogy milyen hatások jönnek kívülről, ki hogy nyomja be azt a körvonalat, én akkor is tudok benne szabadon belül maradni. Ez egy szép emberi teljesítmény. Tehát, hogy ez cél inkább, mint nem így születünk. Vagy ez nem adódik magától.
És ehhez az én időhöz, ehhez gyakorlatilag mindenkinek meg kell teremtenie magának a lehetőséget, hogy hozzáférjen, vagy adott esetben ez így magától történik az introvertáltaknál, mert másképp nem tudnak létezni, az extrovertáltaknak meg oda kell erre figyelniük.
Ha szükségük van, tehát egyszerűen ez egy szükség. Tehát amikor az ember érzi, hogy felborul, tehát az egyensúlya megborul, vagy olyan rosszul kezd érezni magát, akkor meg kell nézni, hogy vajon mitől lehet ez. Egy általában érzések jelölik ezt a felborulást, tehát, hogy van valamilyen hangulatunk, egy ilyen általános színezet, hogy úgy megy a napunk, és hogy minden nagyjából rendben van, és ebből valami kiugrik, valami érzés. Akkor ezt érdemes megnevezni, hogy hú, szorongás, hogy félelem jelent meg, vagy valami rossz érzés, de mitől lehet ez, stb. Tehát egy picit ránézni, mert ez a dolga az érzelmeknek, hogy jelezzék, hogy az egyensúlyból kibillentünk, vagy jelezzék, hogy valamire oda kell figyelni, és meg kell nézni, hogy mi ez. Ahhoz, hogy elvégezzük ezt a munkát, általában saját térre van szükség. Tehát, hogy ezt nehéz úgy megnézni, hogy közben beszélgetek valakivel, vagy... Tehát, hogy egyszerűen egyfajta mentálhigiéné igényli azt, hogy önmagunkkal törődjünk, önmagunkkal foglalkozzunk. Ez minden típusú embernél így van, és aztán van, aki még szereti is ezeket a belső utakat járatni, meg ez vonza, ez érdekli, van, akit meg nem. Az egyik az introvertált, a másik az extrovertált, de egy alap belső higiénia szükséges mindenkinek. Mint ahogy egy alap kifelé fordulás a valóság felé, a külső valóság felé is érdeke és szükségeltetik mindenkitől, az introvertáltól is, és az extrovertáltól is.
Valószínűleg, hogyha én egy olyan helyzetbe szorulnék, hogy egy nagyon nagy társasággal hosszú ideig egy térben kéne időt töltenem, akkor is elkezdenék olyan opciókat keresni, hogy hogyan tudom magamat egy kicsit elszigetelni, tehát mondjuk fejhallgatót a fejemre rakni, zenét hallgatni, játszani valamit, amivel nem kell foglalkozni gondolati szinten, csak nyomkodom mondjuk a telefonomat, tehát azért úgy keresnék olyan lehetőséget, de ez azért tényleg nem lehet könnyű. Szerintem ez az egyik legnagyobb kihívás ebben az időszakban.
Hát nem könnyű, mert minden egyes interakció felhívás keringőre, tehát valamilyen impulzust közvetít, és valami választ vár. És állandóan válaszolni, az valóban nagyon nehéz. Főleg mondjuk, hogyha gyerekekről van szó, már úgy értem, hogy a gyerekek kérdez, vagy jönnek, mert ők ebben nem nagyon fáradnak ki, vagy ha igen, akkor balhé van és kész, akkor is rájuk kell figyelni, de a szülők igen. Tehát, hogy ez az állandó válaszkészség, ez egyszerűen lemeríti az embert. Én azt gondolom, hogy családokban, és ezt a gyerekek is megértik, ha rá vannak szoktatva, úgymond, vagy nevelve, de mindig itt a kevés idővel kezdeni, és aztán egyre nőni ennek az időnek, hogy igen, erre joga van, úgymond mindenkinek, és szüksége. Tehát ugye ez egy, a kultúra, a családi kultúra része tud lenni.
Hű, egy barátoméktól hallottam egy nevelési metódust, ami nekem nagyon tetszik, és szeretném alkalmazni. Nem tudom, hogy lehetséges-e. Anyaként nyilván te most vagy kinevetsz, vagy támogatsz ebben. Nekem ez nagyon tetszett, hogy ők úgy nevelték a gyermeküket, hogy mondjuk iskola után este 7-ig abszolút olyan idő volt, amit koncentrált figyelemmel a gyerekkel töltöttek. Viszont este 7-től még kint maradhatott lefekvésig a gyerek, de megtanulta idővel azt, hogy ez az idő már nem róla szól, hogyha ott elkezd nyüzsögni és maga körül forogni, akkor hamarabb volt fektetés. Ha nem, akkor pedig ott lehetett a felnőttek körül, élvezhette a dolgokat, ragadhatott rá a felnőttek humorából, ami egyébként nekem fontos, mert anno a nagyapámtól így rengeteg mindent tanultam vagy örököltem, és hogyha rendben volt a gyerek, akkor kint maradhatott még, nem tudom, másfél-két órát. Ez szerinted működik, vagy ez egy jó megoldás, vagy csak nekem tetszik, és eléggé utopisztikus?
Ez mindig a családi, tehát ez is egyfajta létmód, és ez attól függ, hogy mennyire természetes és mennyire jön a családból, de a szülőkön múlik. Manapság azt tapasztalom, hogy bizonyos nevelési elvek miatt ebből a természetes igényből a szülők lejjebb vannak. És aztán utána ezen megy a vita egész az a gyerek, még kamaszkora után is, hogy egyszerűen a szülőnek a tere nem maradhat bent a családban. De ez ugye nem itt indul, ez ott indul, hogy a házastárs, amikor ketten vannak, vagy a pár, akkor az egymás tereit be tudják engedni a közös térbe. Mennyire tudják megengedni azt, hogy közös tér van, de külön húzódunk bizonyos dolgokban, vagy közös tér van, tehát együtt vagyunk egy lakásban, de a férjem olyanokat csinál, mondjuk hangos, vagy nem tudom én, ami nekem annyira nem tetszik, de hogy ez egy család, és nyugodtan csinálja. Tehát, hogy be tudjuk ezeket fogadni. Ez sokszor egy ilyen elfogadó, kemény munka gyakorlatilag, de ha ezek megvannak, akkor minden család ki tudja fejezni az igényét arra, hogy én ezt szeretném. Tehát azt nagyon szeretem, szeretem látni, hogyha a családokban megvan az a kezdetű mondat, hogy azt szeretném, ha. Mert akkor ez azt jelenti, hogy a szabályok, tehát hogy szoktuk, abból még van egy következő lépcső is, ami azt jelenti, hogy én most szeretnék elvonulni, mit tudom én, mert szükség, tehát hogy a szabályokon kívül is még van szüksége most valamire, és ezt tudják tolerálni a családtagok. Ez egy nagyon jó dolog, mert ez szabadságot ad, és sokszor ennek a lehetősége már megnyugtatja az elmét annyira, hogy nem akar kitörni.
De jót mondtál, tehát hogy a szabályokkal gyakorlatilag van egy iránymutatás, ugyanakkor nem betonba vannak ezek olyan szinten vésve, hogy a szabadságot nem írhatják felül.
Szerintem azt egy családban sosem érdemes. Tehát egy család alapműködési módjait, azon kívül, hogy legyen biztonság, és bizonyos dolgokat le kell verni, mint a cölöp, és körbe kell keríteni, és meg kell mondani, hogy ez idáig és nem tovább, stb. De a belső elevenséget, az állandóan mozgó változás, hát már csak azért is, mert ha gyerekeket nevelünk, akkor mindig minden változik. Ha egy kapcsolatban vagyunk, ott is mindig minden változik, mert a kapcsolat is változik, meg hát ez az életnek a természetes része, hogy változik, és mi is változunk, tehát hogy elmondhatom, hogy nekem ilyen-ilyen arányban van szüksége ilyen-ilyen időkre, de lám itt egy helyzet, és teljesen más szükségeim jelentek meg például, amihez alkalmazkodni érdemes.
És a gyerekneveléssel kapcsolatban megérkeztünk a másik témához, ami a hallgatóink legnagyobb részét érdekli, ez pedig az otthoni iskola rendszer. Ugye ez egy olyan volt, amihez nem szoktunk, és ami nagyon sokakat meglepett. Igazából ugye folyamatosan ment a vita, hogy a szülők azt mondták, hogy a gyereket a pedagógusnak kell megnevelnie, én ezzel nem feltétlen értek egyet, a pedagógusok meg azon agonizáltak. Egyébként szerintem teljesen joggal akadtak ki ezen, hogyha nem nevelik meg otthon a gyereket, akkor ők nem nagyon tudnak vele mit kezdeni, hiszen alapvetően hiába tanítanak ők valamit a gyereknek, hogyha otthon az ellenkezőjét látja a gyakorlatban, akkor nem ragad meg benne. Szóval, hogy most a szülők lettek, a pedagógusok helyzetet kellett megélni és feldolgozni, ami biztos, hogy közelebb hozza egymáshoz a pedagógusi és a szülői réteget, ugyanakkor nem lehetett egy könnyű szitu. Te ezt hogy látod?
Hát első körben, ami problémát láttam, vagy az első nehézséget, amiről beszéltek, az az időbeosztás, hogy hogy oldják meg, hogy otthonról kell dolgozni, legalább az egyik félnek, de volt, ahol mind a kettőnek, és közben a gyerekkel azért segíteni kellett neki, meg foglalkozni kellett. Tehát az időbeosztásban valahogy ügyeskedni kellett. A második probléma az volt, hogy amikor iskolás és nem iskolás gyerekek vannak, akkor a figyelem nagyon eltolódott az iskolás felé, hiszen neki feladata van, és csinálni kell, és a mondjuk az óvis gyerek meg úgy érezte, hogy vele nem foglalkoznak. Tehát, hogy ezeket újra be kellett állítani, ezeket a rendszereket, és meg kellett találni a kompenzációkat, a kicsik felé, és a többi. Én azt gondolom, hogyha ezt valaki kellő rugalmassággal kezelte, akkor egy sokkal nagyobb ismeret birtokába jutott arról, hogy miben van a gyereke egész nap. Félelmetesen, nem is tudom, hogy fogalmazzam, tehát vannak, akik félelmetesen nem tudják, hogy mi történik a gyerekükkel egész nap, illetve nem is az a kérdés, hogy tényszerűen mi történik, mert azt meg szokták kérdezni, hogy mi megtörtént a matek óra, milyen jegyet kapott, stb., hanem hogy érzi magát. Tehát, hogy miben van, és mit él át, és ezt 45 percig kell átélni, vagy hogyan. Tehát, hogy ezeket a szülő nem baj, vagy például, hogy a matematikát most milyen elvek, ezt több klienstől is hallottam, hogy nem érti a harmadikus matematikát, mert mi ezt nem így tanultuk, és hogy végül a gyerek magyarázta el neki. Tehát, hogy egyszerűen azokban a rendszerekben, amikbe betesszük a gyerekünket, kimondatlanul valahogy bízva abban, hogy jól kezelik, vagy jófajta metódusokkal kezelik, ott most rá tudtak látni a szülők a metódusokra. Ez szerintem a gyerekek és a szülők közti megértést erőteljesen meg tudja segíteni, ha nem abba merült ki, hogy hát miért vagy ilyen buta, vagy nem tudod, stb. Tehát nem szidásba merült ki. De itt is tulajdonképpen a beszélgetés nagy része arra vonatkozott, hogy megvannak a céljaink, azokat érdemes még egyszer megnézni, és ahhoz hozzáigazítani a gyakorlatot, tehát a tetteket. Tehát a célunk az, hogy megszületett egy gyerek, akivel gyakorlatilag egész életében, vagy a mi életünkben kapcsolatban maradunk. Végülis a legfontosabb talán az, hogy ez a kapcsolat jó legyen. Akármi is történjük a matek órán, vagy akármilyen lecke is elmarad, stb. És ezt egyszerűen tehát nem szabad feladni, valamint a gyerek életéért viselt felelősség azért alapvetően a miénk. Tehát a pedagógusnak ennek semmi köze nincs. Tehát én azt szoktam mondani, hogy az bízza rá a pedagógusra a gyerekét, akinek a pedagógusa vállalja azt, hogy kamaszkorban a rehabról ő fogja kihozni, és törődik vele. Mert itt a felelősség és a következmények nagyon összefüggenek. Tehát ha én vagyok felelős a gyerekemért, és én ezt átgondolom, legalábbis azért, ami áthatható, akkor a következmények is engem fognak érni, tehát a saját jól felfogott érdekem, hogy úgy bánjak vele, és én bánjak úgy vele, ahogy szerintem az helyes.
Hű, nagyon mély gondolatok ezek, és érdemes ezen elgondolkodni is. Említetted itt a klientúrádat. Náluk azt tapasztalod, hogy összességében, és nyilván nevek nélkül, de hogy összességében ez az időszak megerősíti a családi relációkat? Vagy inkább azt érzed, hogy nehezíti ez az elmúlt egy-két hónap a folytatást a párkapcsolati terápiák szempontjából?
Hát úgy alakult, hogy nem krízisben lévő, illetve, de van krízisben lévő pár is, akik még ugye a koronakrízis előtt is már krízisben voltak, ott nehezebb a helyzet, de igazából drasztikusan nem változtatta meg ez a két hónap. Én szerintem majd most fogja.
Ja, tehát, úgy érted ezt, hogy akiknél amúgy is krízis volt, és ráadásul most össze lettek zárva, nem feltétlen megoldás szült.
Azt érzékeltem, ugye felkínálok lehetőségeket, de arra megy a terápia, amerre a kliens energiái viszik, vagy ahova, hogy is mondjam, az ő, ahol ő talál megoldást gyakorlatilag. Azt érzékeltem, hogy valóban kríziszeren mindenki a saját túlélési energiáihoz nyúlt hozzá, és a túlélési módszereit vette elő. Tehát igazából abban volt jó ez az egész helyzet, hogy összegyűjtsük nem ilyen tételesen, vagy nem ilyen iskolásan, de mégis, hogy milyen erőforrásokkal tudunk dolgozni. Tehát kevésbé a kapcsolati erőforrásokra volt most szükség az első másfél hónapban, mint a saját erőforrásokra. És a legtöbb helyen pedig gyerek is van, tehát elsősorban az ők biztonságba helyezése, meg a, tehát ugye a gondoskodásra ment el az energia. Tehát lekerült a figyelem arról, hogy nekem most jó-e vagy nem jó a párommal. Azt gondolom, hogy a most következő időszak lesz az, ahol viszont ez fokozottan meg fog jelenni. Mert itt most hát újraindítás, vagy újrakezdés, vagy más világ, vagy nem más világ, nem tudom, de minden esetre, tehát nem tudjuk, hogy mi lesz, de minden esetre egy veszélyeztetettebb helyzetbe kell újra elkezdeni élni és dolgozni, és itt megint összefogásra van szükség, közös utak választására van szükség, és itt a kapcsolati erőforrások nyilván számítanak.
Veszélyeztetettebb helyzet azért, mert a munkaerőpiacon elég komoly gubancok vannak, vagy azért, mert még nincsen ellenszer, és a levegőben ott van a vírus. Miért érzed ezt veszélyeztetettebbnek?
Az, hogy én miért érzem, az egy személyes dolog. Az, hogy mi jelenik meg a terápiában, az leginkább a bizonytalanság.
Aha, értem.
Tehát az, hogy nincsenek olyan megbízható források, amit el tudnának fogadni az emberek.
És akkor körbeértünk, igen.
Igen.
Tehát megint a bizonytalanság, hol kell megfogni a kormányt, mibe lehet kapaszkodni, és itt eljutunk azokhoz az elvekhez, amit rögtön a beszélgetésünk legelején bedobtál, hogy nem árt, hogyha az embernek vannak olyan alapelvei, amikbe tud ilyen helyzetben akár kapaszkodni. Nem sokára erről még beszélgetünk egy kicsit. Most viszont bedobnék még egy dolgot, mert hogy ezzel kapcsolatban is felmerültek kérdések, és én nem szeretek olyan témában okoskodni, amihez nem értek, vagy amit helyzetként nem éltem meg, így tehát arra gondoltam, hogy fölhívok valakit, aki érintett ebben, de hogy ne titkoljam tovább. Ez a helyzet, hogy van egy jó barátom, aki elvált apuka, és az ő gyermekei tőle nagyon messze laknak, és kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan élte meg ő a gyerekeivel, illetve a családjával ezt az elmúlt időszakot, úgyhogy az Activity rovatban ő az, akit felhívok, és vele beszélgetek erről a helyzetről. Utána folytatjuk, jó?
Rendben.
Mit lépnél? Activity.
Itt van velem a telefonvonalban jó barátom Körtvéesi Hunor, aki abban a helyzetben van, és volt az elmúlt hetekben, hogy elvált szülőként Celldömölk és Budörs között kellett navigálnia a családi életet. Ugye te laksz Budörsön, Celldömölkön pedig a volt feleséget. Szia, üdvözöllek!
Szia, szia!
No, egy kicsit segíts, hogy ebbe belelássunk. Nyilván te jobban figyeltél ezekre a részletekre, nekem még nincs gyerekem, és ezért nem nagyon tudom. Mi volt a helyzet az elvált szülők esetében? Itt az otthonmaradás, korlátozások, mennyire voltak szabadak a ti helyzetetekben?
Hát ugye az állam a szülői jó gyakorlását azt engedélyezte az elejétől kezdve, ahogy ez a vírus kitört, és ezt az elején is így le is pontosították, hogy mindenféle korlátozás ellenére a szülői jogokat az elvált szülők gyakorolhatják. Úgyhogy szerencsére semmiféle fennakadás nem volt, tehát tudtam menni a gyerekekére, el tudtam őket hozni, nem volt, tehát igazából zökkenőmentesen zajlott az egész dolog, ugyanúgy, mint hogyha a vírus nem lett volna, úgyhogy nem volt ebből gond.
Bármi másképpen történt? Már hogy így a saját gyakorlatotokban, mint egyébként, mondjuk elhoztad őket hosszabb időre, vagy kellett valamiben kompromisszumot kötni?
Nem, igazából ennyi, hogy amikor egy hétvégi láthatás évközben vannak, ezeket meghosszabbítottuk úgy, hogy egy hetet velem voltak a gyerekek, másik héten az anyukájukkal, és utána a következő héten megint velem voltak. Tehát igazából most ilyen hetes turnusokban tudtuk ezt így megoldani, megbeszélni, így egy kevesebb volt a mozgástér, ugye én is otthon voltam a gyerekekkel, saját vállalkozásban dolgozom, úgyhogy ez nem volt probléma. Úgyhogy így oldottuk meg, úgyhogy úgymond én ebben a vírus helyzetben még bejöttem ki így a gyerekekkel együtt, mert több időt tudtunk együtt tölteni.
Tehát azt mondod, hogy konkrétan a ti esetetekben ez összép hozta a családot?
Abszolút teljes mértékben. Nagyon szoros a kapcsolatunk is a gyerekekkel, de hogy még többet lehettünk együtt, ez így mindenki számára nagyon-nagyon pozitív volt és jó volt. És élményteli így is, hogy nem voltunk programozni, tehát ugye nem lehetett menni sehova, de szerencsére olyan környezetben élünk és lakunk, hogy nagyon-nagyon jól el voltunk.
Mivel teltek a napok? Társasasztatok? Játszottatok a kertben? Mi történt?
Hát ugye először is iskola, tehát az volt az első. Tehát tudtuk ezt az online iskolát.
Na jó, akkor itt rögtön félbe is szakítalak. Erről mesélj egy kicsit, légy szíves, mert ugye az online iskola az egy olyan dolog, ami nyilván nem helyhez kötött, viszont minden szülő számára egy új élmény. Te ezt hogy élted meg?
Megmondom őszintén, mert nagyon élveztem így a gyerekekkel való tanulást. Ugye két fiam van, az egyikük 7-es, Áron Máté 5-es. Áron már abszolút önállóan kezeli ugye a számítógépet, tehát abszolút átlátta az egész rendszert, hogy működik. Úgyhogy önállóan, abszolút önállóan csinálta az egészet. Végzett le, ellenőriztük, átnéztük, ha kellett, kipótoltuk, kijavítottuk, és akkor ő küldte a tanároknak a feladatlapokat, vagy befotózta, e-mailen elküldte, ugye mindig meg volt adva, hogy milyen módon kell elküldeni a tananyagot, házi feladatot, dolgozatot időre visszaküldeni, tehát ő abszolút önállóan. Mátéval kicsit ugye ötödikes, neki még annyira ez így nincs benne ebben a világban, neki többet kellett segíteni, de ő is abszolút korrektan és ügyesen állt hozzá. Hát ő kisebb türelemmel jobban igényelte volna még azt, hogy iskolába bevenni, osztálytársak, tanárral átbeszélni. Én rajta azt láttam, de zökkenőmentesen működött egyébként.
Kaptak bármilyen olyan feladatot, ami neked fejtörést okozott?
Nem, szerencsére nem.
Oké, szuper. És ezek szerint hiányzik nekik az iskola?
Igen.
Gondolom a barátok miatt elsősorban.
Most már így átértékelték egyébként, ez ugye régebben, hogy jaj, megint iskolába kell menni, jaj. És ugye most átértékelték, hogy milyen jó is iskolába járni, mert azért, mert a közösség, a szociális élmények, stb. Tehát igen, tehát igazából szerintem lehet, hogy rájöttek, hogy nem is olyan rossz dolog ez az iskolába járás, még akkor is, ha tanulni kell.
És mit csináltatok a szabadidőtökben? Mert nyilván ezt megszokták, hogy amikor itt vannak, akkor mindenféle programokat tudtok csinálni. Valószínűleg azért már ők is feldolgozták, hogy most ez egy másfajta időszak, de mivel töltöttétek a szabad órákat?
Persze feldolgozták, ugye hát nem kicsit már. Tehát abszolút megbeszéltük elején a helyzetet, hogy ez van, ugye minden zárva, nem tudom menni sehova. Társasjátékoztunk, igen, inkább az ilyen esti program volt. Ha úgy végeztünk a tanulásra, amivel olyan környezetben lakunk, el tudtunk menni azért sétálni egy kicsit kint a szabadba, tehát tudtunk kint is időt tölteni. Hát természetesen ugye azért az elektronikai játék, ugye PS, számítógép, laptop, ezek is azért előjöttek, de olyan idő volt például, akkor így közösen hárman is játszottunk, és nagyon jókat szórakoztunk az elektronikai játékokkal is.
Nekem ez nagyon tetszik, és szerintem ez lehet a kulcs, amit itt a mondatait közé rejtettél, hogy abszolút partnerként kezeled őket. Leültetek, megbeszéltétek, nyilván mindent felfognak, értenek, és kvázi ők is ugyanazon a szinten voltak kezelve, mint kis felnőttek ebben az egész helyzetben, gondolom.
Abszolút. Hát ugye kicsik voltak még nagyon, amikor mi elváltunk, tehát ez nálam így az elejétől kezdve így alakítottuk ki, hogy mindent megbeszéltünk. Hát korukhoz képest ugye az ő nyelvezetükkel ők is megértsük műság, de hát ugye nőnek most már nagyok, úgyhogy abszolút igen, felnőttként lehet őket kezelni, úgyhogy bizonyos szituációkban persze, úgyhogy igen, mindent megbeszéltünk, úgyhogy jól vették az akadályokat.
Egyébként az ő korukban már csinálnak olyanokat, mint a felnőttek, hogy mondjuk a Zoom-mal eltűnnek egy fél, háromnegyed órára, és az osztálytársaikkal, barátaikkal beszélgetnek, vagy ez annyira itt még nem jellemző?
Nálunk ez nem jellemző. Nem vonulnak el, tehát beszélnek egymással, de simán úgy előttem.
De jó.
Tehát nincs elvonulás, hogy most... De hát ezt gondolom a kapcsolatoktól is,
persze,
hogy kinek milyen a kapcsolata, azt
nyilván. Nyilván. Szuper. Még egy dolog nagyon érdekel, hogy ugye mondtam itt, hogy Celldömölk Budörs, nyilván mi közelebb vagyunk a gócponthoz. Volt-e bennetek bármilyen félelem azzal kapcsolatban, hogy mondjuk Budörs veszélyesebb lehet a vírus szempontjából, mint a vidéki terület?
Nem, abszolút nem.
Nem. Okay.
Nem is, bennem az elejétől kezdve nem volt semmilyen félelem, kicsit eltúlozottnak éreztem ezt a dolgot, ez az én saját véleményem. Természetesen mindent betartottunk, meg mindent megfogadtunk. Számunkra nem volt újdonság ez a higiéniai dolgok, tehát nekünk ez nem volt újdonság, mint ahogy tapasztaltam, azért az embereknek részénél volt ilyen, hogy igen, sokszor kezdett most nem fertőtleníteni, nálunk nem volt ilyen probléma. Tehát nem volt feladatás.
A srácok bírták a maszkot?
Ja, bírták, persze nem volt ezzel semmi gond, kocsiba be volt nekik készítve a maszk, ugye, hogyha jöttünk, mentünk, mivel 200 kilométeres távolságról beszélünk, egyszer az ő általában meg kell állni, szükségleteket elvégezni, ugye ezt mindenhol maszk kell, még most is egyébként, úgyhogy nem volt probléma ezzel.
A szüleidők már idősebbek, tehát őket nem féltettétek?
Nem, én mentem vásárolni, tehát ők annyi, hogy eddig anyu járt vásárolni, meg ilyenek, most én intéztem ezeket a dolgokat, meg én mentem mindenhova, ők így nem jártak sehova, igazából ennyi volt így a megelőzés. Hát ugye én is maszkban mentem vásárolni, stb. Tehát azért mondtam, hogy így ezeket betartottuk, ezeket a előírt szabályokat, de ennyi változás volt igazából.
Nyilván most jön a nyári szünet, az egy olyan időszak, amikor alapból több időt tölthettek együtt. Tök jó az, hogy újra lehet majd programokat csinálni, legalábbis most nagyon úgy tűnik. De hogyha lesz esetleg, ne adj Isten, egy második hullám, van olyan dolog, amire mondjuk így előre szívesen felkészülnél az eddigi tapasztalatok alapján, vagy minden jó volt úgy, ahogy volt?
Nem, mondhatom, hogy minden jó volt, ahogy volt. Tehát igazából... Jó, persze nem készültünk fel erre, mert nem tudtuk, hogy ez lesz. Úgymond idézőjelben fel voltunk készülve, tehát nem tudom, ez így érthető.
Abszolút, abszolút érthető. Gyakorlatilag a helyzetből kihoztátok a legtöbbet.
Abszolút, igen.
Nagyon köszönöm, hogy betekinthettünk ebbe az élethelyzetbe. Körtvélyesi Hunorral beszélgettem, jó barátommal, szia!
Köszönöm én is, szia!
Mit lépnél? Mit lépnél? Legyél lépés előnyben.
Mit lépnél, hogy a legtöbbet hozd ki a családi életedből a karantén idején? Ez a témánk, és erről beszélgetünk Bojki Krisztinával, párkapcsolati tanácsadóval. Ugyan nem abszolút válaszokat akarunk ide varázsolni, viszont szeretném, hogy egy kicsit szummázzuk ezt az egész beszélgetést. Az én nagy kérdésem az, hogy miket lehetne ebbe a kis összefoglalónkba beleültetni, hogyha tényleg az van a fejemben, hogy az ilyen időszakokat nem túlélni, hanem megélni, vagy átélni szeretném. Illetve mondtál az elején két fő irányt, ebből az egyik nagyon megragadt a fejemben, hogy klassz, hogyha az ember tud ragaszkodni olyan elvekhez, amik felülírják ezt az egész időszakot, vagy felette állnak, és akkor ebbe lehet kapaszkodni. Kérlek, egy kicsit foglald össze azt, amiről beszélgettünk.
Tehát én azt gondolom, hogy, és ez az derült ki, hogy fontos leszúrni bizonyos alapelveket, amik időtállóak és univerzálisak. Ami akkor is érvényes, amikor koronavírus veszély van, vagy időszak van, vagy állami karantén, vagy karanténszerű korlátozások vannak, és akkor is érvényes, amikor nem. Mert ez azt jelenti, hogy van egy olyan fókusz, vagy egy olyan távlat az életünknek, vagy többféle távlat, ami felé bármikor tudunk menni. Ez, ha a pszichés egészséget nézzük, azért borzasztóan jó, mert egyszerűen egyfajta biztonságot ad a működésünknek. ha csak ezt nézzük. Természetesen a valóságot, ha nézzük, akkor az a jobb, hogy az a jó, hogyha az elveink minél inkább megfelelnek a valóság elveinek, mert akkor legalább nem más felé megyünk. De hogy erre egyszerűen szükségünk van, hiszen így tudunk egy értelmes életet élni, ez számunkra nagyon fontos. Főleg olyan időkben, amiről beszéltünk is, amikor igazából nincsenek még olyan mennyiségű tanulmányok, hogy tudnánk. Tehát nem látjuk a perspektívát, mennyire veszélyes ez tényleg, hogyan, hogy terjed, egymásnak ellentétes információk vannak, csak azt tudjuk, hogy félni kell tőle. Ez nem sok tudás. Tehát így igazából nehéz intellektuális alapon most dönteni. Lehet, hogy valaki tud, én nekem ez viszonylag nehezen megy. Tehát és ilyenkor az van, hogy az ember bizonyos alapelveit előveszi, például az, hogy én élni szeretnék, és nem a félelemtől begúzva meghalni, vagy szeretnék kapcsolódni ehhez a világhoz, akármilyen is lesz, és ezt a kapcsolatást elindítom, és majd meglátjuk, hogy milyen lesz. Tehát ez már egy jó elv, hogy azt mondom, hogy együtt szeretnék működni. Ha ilyen vírusos időszak lesz innentől kezdve végig, akkor ahhoz kapcsolódok, stb. De ez egyfajta célt és irányítást ad nekem.
Én az egész műsor alatt jegyzeteltem a fejemben, és az egyik, ami nekem nagyon tetszik, az tényleg ez, hogy klassz, hogyha van az embernek olyan elvrendszere, vagy akár hite, ahogyan ebbe én is tudok kapaszkodni, ami az ilyen helyzeteken úgymond átkíséri, átsegíti. Ez is jó, hogyha mondjuk vannak iránymutató szabályok, de hogyha az ember nyitott arra, hogy megteremtse a saját szabadságára a lehetőségeket, illetve másoknak is biztosítsa ezt, az is nagyon fontos lehet, és ami nekem nagyon sokat segített ebben az utóbbi időszakban, és te is mondtad, az nem más, mint a humorérzék.
Igen, igen.
Ez nekem egy ilyen vastagon, mondjuk azt caps lockkal a fejemben jegyzetként megmarad ebből a beszélgetésből. Ami viszont talán még egy téma, és ki kéne rá térnünk, hogy mi a helyzet azokkal, akik egy kicsit nehezebben élték meg ezt az utóbbi időszakot, mi az, ami segíthet nekik a helyreállásban? Tudsz-e olyat tanácsolni, olyat mondani, amit akár egy hallgatónk tud alkalmazni, és segít majd neki helyreállni?
Hát azt gondolom, hogy rengeteg van, és nem is kell feltétlenül kurzusokat elvégezni. A lényeg az, hogy gondot viseljünk a testünkről, tehát a légzésünkről, a mozgásunkról, a testi egészségünkről. Gondot viseljünk az érzelmeinkről, tehát törődjünk velük, és tegyük a helyére őket. Nevezzük meg őket, és döntsük el, hogy van-e teendő vele, vagy nincsen. Gondot viseljünk a mentális tevékenységünkről. Ne engedjük el az agyunkat teljesen, mint egy kapitány nélküli hajó, csak hányódni a tengeren, hanem igenis, hogy foglalkozunk a gondolatainkkal, szűrjük le a következtetéseket. Ez az egyik, hogy egyszerűen arról, akik vagyunk, akik működtetjük a tetteinket, hogy erről gondot viseljünk. Én szerintem ez nagyon fontos. A meditáció, a légzésfigyelés, a séta, ezek ilyen rögtönható gyors segítségek, egészen addig, tehát hogy meg tudják nyugtatni a rendszert, hogy befogadóvá váljon, és tudjunk neki újabb utasításokat adni, úgymond, ha ilyen csúnyán fogalmazunk. Az, hogy milyen újabb utasításokat adunk, azon pedig egyszerűen olvasni kell, meg kell kérdezni embereket, hogy ki hogy kezeli, nézzük meg, hogy kezelték a filozófusok mit mondanak erről, az úgymond bölcsek, a vallások, a különböző filozófiák, költők, vagy olvasunk, aki ezt szereti, regényeket, hogy ki, hogy melyik család, melyik ember, melyik főhős hogyan kezelte a helyzetet. Gyerekeknek meséket, melyik főhős, hogy csinált, a gyerekek ezekbe bele tudnak kapaszkodni, felnőttek is egyébként, hogy mire hallgatott a hős, amikor elindult. Tehát ezek mind olyan emberi helyzetek, amik kiragadnak minket abból a megérésből, hogy úristen, mint egy UFO támadás, ilyen még sose történt. Krízis volt már máskor is, járvány is volt már máskor is. Van az emberiségnek ezekhez kulcsai, ezeknek a helyzetekhez. Meg kell keresni ezeket. Érdemes ezzel foglalkozni egyéni szinten, hiszen arra tudom rátenni az életemet, amit én néztem át magamnak. Szerintem ez most nagyon fontos, most is nagyon fontos.
Hogy legyen mihez nyúlni, a veszélyhelyzetben. És akkor tényleg visszértünk így az UFO támadással a függetlenség napjához. De alapvetően itt mondtad azt is, hogy összefogás kell a párkapcsolatoknál és a családoknál is, úgyhogy azt hiszem, hogy körbeért ez a nagy metanarratíva. Én azért
Bocsánat, még egy gondolat most az összefogással, hogy az is egy csodaszer, hogy amint az emberben megjelenik a félelem, a tehetetlenség, tehát ezek a rosszfajta stressz élmények, a bezárkózási vágy, abban a pillanatban, ha gondoskodással, tehát gondoskodunk valamiről, vagy valakiről, abban a pillanatban ezek mellé megjelenik a remény és a bátorság. Mm. Tehát ez mint egy kapcsoló automatikusan behozza. Tehát egyszerűen az a legjobb, hogyha törődünk az elveinkkel, és törődünk másokkal. Tehát ez a két elem, ez automatikusan átkapcsol minket egyfajta jövőhöz való hűségbe. Tehát, hogy van jövő, és ezért dolgozni kell, és érdemes.
És amúgy valami ilyesmit én most nagyban tapasztaltam a Facebookon. Végre elkezdtek értelmes összefogások, meg értelmes posztok megjelenni ezen a felületen. Most látom, hogy kezdünk visszaesni, tehát most már nem tudom, ilyen Katy Perry beöltözött WC-papírhengernek, meg nem tudom, tehát ragadjuk meg azt, amiben most így beleugrottunk, és tényleg ez az összefogás, meg a Facebook értelmessé tétele, az valamelyes szerintem maradjon meg. Én azért szeretek veled nagyon beszélgetni, mert mindig elcsípek egy-két olyan mondatot, amin utána még napokig tudok rágózni és tovább gondolkodni, és nagyon köszönöm, hogy ma is rengeteg ilyet megosztottál. Hogyha valaki élvezte ezt a beszélgetést, akkor egyébként Bojki Krisztinával korábban is volt egy Mit lépnél műsorunk, abban pedig a párkapcsolatokról beszélgettünk. Én hálás vagyok neked, hogy ezt is vállaltad. Bojki Krisztina, párkapcsolati tanácsadó.
Köszönöm szépen én is a beszélgetést.
És drága hallgató, neked is nagyon köszönöm, hogy velünk tartottál. Hogyha tetszett, amit hallottál, akkor itt az ideje, hogy feliratkozz a Mit lépnél podcast csatornájára. A különböző felületeken különböző lehetőségeket kapsz arra, hogy kommenteket hagyd, de én ezeknek nagyon örülök. Az iTunes-on például adhatsz csillagokat, az 5 a kedvencem, de a Mit lépnél Facebook közösségében bővebben is kifejtheted a véleményedet, és hogyha hozzászólnál ekképpen az epizódokhoz, én ezt extrán köszönöm. No, ennyi volt mára, de természetesen hozok majd frissebbnél frissebb epizódokat, szóval érdemes követned minden fórumon a Mit lépnél. Az elmúlt bő egy órában Rédl Ádámot hallottad, és hogyha már ilyen ufósra vettük a tematikát, akkor úgy fejezem be, hogy a következő Mit lépnél típusú találkozásig nézz a lábad elé.
Ez volt a Mit lépnél. Egy podcast a megoldások nyomában. Hamarosan újra együtt keressük a válaszokat, lépésről lépésre. Iratkozz fel podcast csatornánkra, kövess minket Facebookon és a weboldalunkon. Találkozzunk legközelebb is. Addig se feledd. Mit lépnél? A következő lépés. A tiéd.
Ez a podcast a Broadcast családtagja. Broadcast. Vidd magaddal.